WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a WeLearning Podcast következő adása a mikrofonnál, Koltányi Gergő. Ma egyedül leszek, mert Misi is dolgozik, és ma vendégünk sincs, ellenben már készülnek az új epizódok az őszi vendégeinkkel, nagyon izgalmas epizódokon dolgozunk, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan új adásokkal tudunk jelentkezni. Én viszont ma azzal jelentkezem, hogy egy picit összeszedném a gondolataimat a képzésmenedzsment rendszerek kapcsán, elemesek kapcsán, méghozzá azért, mert nem olyan régen beszélgettem egy nagyon kedves szakmai kapcsolatommal, és felmerült, hogy hát itt a nagy mesterséges intelligencia lázban mi lesz az elemesekkel, vagy egyáltalán mi történhet, és erről majd fogunk készíteni egy másik podcast adást is, hogy hogyan és miként várható az elemeseknek a jövője, viszont én úgy gondoltam, hogy ha már összeszedtem a gondolataimat meg az információkat ezzel kapcsolatban, akkor itt a WeLearning Podcastben megpróbálok egy ilyen totál képet adni arról, hogy mi zújis elemes fronton. És onnan kezdeném, hogy kezdjük erősen ezt a dolgot, tehát akár vállalati oldalról beszélünk, akár egyetemi hallgatói oldalról, a képzésmenedzsment rendszer, a képzési portál, az LXP, vagy teljesen mindegy, milyen tanulási rendszerről beszélünk, nem igazán tartozik a nagyon kedvelt szoftverrendszerek közé, tehát nem ott töltik az idejüket jelentős mennyiségben a kollégák, vagy pedig ugye a hallgatók, és mondhatjuk azt, hogy az elemes ilyen szükséges rossz, de mégiscsak az a kérdés, hogy ha egy folyamatos digitális tanulási kultúrát szeretnénk egy szervezetben, vagy egy digitális tanulási szolgáltatást szeretnénk nyújtani egy oktatási intézményként, akkor mit kell megértenünk az elemesekkel kapcsolatosan? És azt gondolom, hogy talán nekem az elmúlt időszak legjobban leíró analógiája az elemes problémára az a tanulási hivatal. Mostanában azt szoktam mondani, hogy az elemes olyan, mint egy tanulási hivatal. Ugyanis kicsit olyan érzésem van, meg ugye a felhasználóknak is, hogyha megnézzük, hogy valójában mikor lép be valaki egy vállalati tanulási rendszerbe, mikor megyünk be az egyetemnek a képzésmenedzsment rendszerébe, hát akkor, ha el kell intéznünk valamilyen ügyet. Például ugye az elemesbe csak úgy nem igazán szoktunk járkálni, keresgetni, hogy na, mit lehetne tanulni, és igaz az, hogy ha még tudásmenedzsment funkcióra is használjuk mondjuk egy picit az elemesnek a következő verzióját, ugye, ami az LXP, a Learning Experience platformok, amik jellemzően arra vannak, hogy algoritmikus támogatással, de neked ajánljanak releváns tudástartalmakat. Oda sem megyek be úgy, hogy na, mit lehetne tanulni, vagy hogy jaj, nekem most van egy problémám, erre biztos találok valamit az LMS-ben, vagy az LXP-ben, hanem általában akkor megyünk be, amikor van valami feladatunk ezzel kapcsolatban. El kell intéznünk egy ügyet. Valamilyen kötelező képzést kell megcsinálnunk, vagy egy ugyan nem kötelező képzésen, de egy blended képzésnek részeként van az LMS-ben valamilyen tartalom, esetleg videós anyag, vagy letölthető PDF doksik, prezentációk, esetleg egy komplett e-learning tananyag, akkor bemegyünk, elvégezzük, megcsináljuk, elvégezzük a tesztet, és aztán kilépünk az elemesből, és megint nem megyünk vissza egészen odáig, amíg nincs valami dolgunk. Tehát kicsit úgy érzem, mintha az elemesnek hogy a szerepe vagy a funkciója az kicsit ilyen hivatali jellegű lenne. Ez meg ugye nem annyira jó nekünk, mert ha mondjuk egy szervezet oldaláról nézem, akkor ez az elemes, ami alapvetően ugye arra jött létre, mint technológia, hogy egyfajta tudás tárként működjön, és egyfajta tudás központként funkcionáljon, nevezhetjük könyvtárnak is, és akkor oda tehetjük a könyvtár analógiát is, hogy vajon könyvtárba milyen gyakran járunk. Mikor megyünk el könyvtárba? Hát akkor, amikor általában valamilyen célzott feladathoz szükségünk van valamiféle könyvre vagy folyóiratra, ha egyáltalán elmegyünk, mert ma már ugye az internet világában hát egy kattintással hozzá tudunk jutni szakirodalmakhoz, de hogy ritkán van az, hogy az ember csak úgy besétál egy könyvtárba, hogy valami könyvet szeretnék. Miközben ez ugye korábban, az elemes megszületésének idejében, ott a 80-as, 90-es években, ez még teljesen normális volt, hogy az emberek könyvtárban mentek, hogyha olvasni szerettek volna, és nem veszik meg a könyvet, vagy a szakkönyvet, és teljesen normális, hogy valamilyen könyvtárszerűségként működő rendszerben gyűjtsük a digitálisan elérhető tudástartalmainkat. Csak hát ez a világ elmúlt. Méghozzá nem is ma múlt el, nem is tegnap, hanem azért jó néhány évvel ezelőtt a vállalati digitális környezet az nagyon szétaprózódott. Abból lett egy nagyon sok különböző rendszer, szoftver alkalmazás használatából álló valamiféle vállalati digitális munka végzési ökoszisztéma, amiben ami mellett az elemes egy kicsit olyan, mintha valahol egy ilyen eldugott sarok lenne, ahol lekapcsolták a lámpát, és igazából nem igazán szeretünk oda menni, mert ilyen rossz arcú emberek közelítik meg ilyen furcsa dolgok vannak. Ha nagyon muszáj, akkor nyilván bemegyünk a raktárba, de úgy nem szeretünk bemenni. Na, szóval egy picit az elemesnek az alapvető funkciója kicsit out of scope, hogyha lehet ilyen szép magyarul fogalmazni így a vállalati világban. Tehát, hogyha azt nézem, hogy egy vállalati környezetben mire kell egy elemes, nekem, mint munkavállalónak, akkor igazából az a válaszom, hogy nekem annyira nem kell. A vállalatnak arra van, azért van szüksége az elemesre, hogy nyilván tudja tartani, hogy ki, melyik dolgozója, mikor, milyen formálisan előírt képzési kötelezettségét teljesítette, és mindemellett, ha már egyébként van, akkor gyűjtsük már benne össze egy helyen azt a tudástartalmat, amink van, és akkor lehet egy helyen szemezgetni a tudásból. Na most innentől kezdve ugye az elemesnek egyfajta tudásmenedzsment megoldásként kéne funkcionálnia, amire más, ennél szofisztikáltabb rendszerek sem nagyon voltak képesek betölteni ezt az űrt, tekintettel arra, hogy a tudásmenedzsmenttel is nagyon sok és összetett feladat és probléma van, de hogy nem igazán az elemes tartjuk az asztalunkon nyitva, hanem mit tartunk nyitva? Például az e-mail programot, vagy a most már ugye a különböző ilyen kollaborációs eszközöket, mint a Teams, vagy a Zoom, vagy egyéb Slack és egyéb ilyen chat alkalmazásokat, attól függő az adott vállalatnál milyen keretrendszert vezettek be, de a kommunikációnk, amin keresztül zajlik a tudáshoz való hozzájutás, annak nem az elemes lesz az alapvető platformja. És igazából a másik dolog, ami miatt hát nem igazán szeretjük az elemest, hogy amit benne kapunk, az ritkán mondható élményszerűnek, vagy igazán értékesnek. Általában egyfajta ilyen leegyszerűsített információdömpinget kapunk benne, tehát ha választanom kell, hogy elmenjek egy élményszerű tréningre, vagy az elemesben tanuljak, akkor nem az a között választok, hogy személyesen vagy digitálisan, hanem a között választok, hogy jót vagy rosszat akarok én élményként, meg eredményként megkapni. Tehát, hogyha az elemesek ebből a szempontból ilyen nézve kicsit áldozatai ennek a tanulási, hogy mondjam, kultúrának, ami a vállalatok többségében adódik. Szóval az, hogy valami digitális formátumú tanulás, az nem jó vagy rossz előjelű, hanem attól függ, hogy milyen minőségű oktatási folyamatot, tervezést, dizájnt, milyen oktatási tartalmat készítettek a kollégák, hogy az hasznos-e számomra, hogy az élményszerű-e számomra, hogy annak segítségével én meg tudom-e oldani a problémáimat, el tudom-e érni a céljaimat. Ha nem, akkor számomra azok nem lesznek értékes tartalmak, és nem is szívesen fogom magam azzal szórakoztatni, hogy ennek ellenére én időt töltsek ott, tehát ha bemegyek, amilyen gyorsan lehet teljesíteni a feladatomat, kijövök. Aztán ott van még egy nagyon nagy előny, ami előny lehetne, de mégsem. Ez pedig az, hogy mint minden digitális folyamatnak, az elemeseknek is lenne lehetősége arra, hogy a tanulásról adatokat gyűjtsenek, és ezeket az adatokat felhasználhassuk például arra, hogy hogyan lehet javítani a tanulás eredményességén, a hatékonyságán, hogyan lehet nekem, mint tanuló, hatékonyabban, eredményesebben elvégeznem a kurzusokat, hogyan tudok én gyorsabban és jobban tanulni. Ehelyett olyan adatokat gyűjt az elemes legtöbbször, meggyűjtünk vele, és olyan riportokat készítünk, amely alapvetően nem a hogyant, hanem a mit kérdésre ad választ, arra ad választ, hogy ki, mikor, mit végzett el, és hogy milyen eredménnyel. Ami nagyon szép, csak ez igazából a tényeknek a rögzítése, ebből előre nem tudunk lépni, ez nem fogja elősegíteni azt, hogy egyfajta olyan kultúrát alakítsunk ki, hogy a következő alkalommal is szívesen belépjek, szívesen tanuljak ezen a formátumon, ezen a platformon, hanem inkább azt fogom megnézni, hogy szuper örültem, hogy teljesítettem, amit kell, látom, hogy megvan, ki van pipálva a kurzus, én teljesítettem, és igyekszek a lehető leggyorsabban elfelejteni, hogy én ezt valaha is megcsináltam, mert hogy alapvetően nem értelme van az elemes, hanem a szervezetnek leginkább az adminisztrációs kötelezettségeiért. Hát ha és ameddig így van, addig nyilvánvalóan nem fog a népszerű platformok közé tartozni semmilyen digitális oktatási platform egy vállalati oldalon. És hát ugye beszéltünk már itt a tartalmakról, hogy ami belekerül, az egyrészt elége, tehát hogy elég mennyiségű-e, tehát találok-e ott az én elakadásomra, problémámra valamilyen választ, és hogyha van is benne megfelelő tartalom, megtalálom-e azt elég gyorsan. Hát az elemesek nem a kereshetőségükről, és nem a tartalommal teli állapotukról híresek jellemzően. Tehát addig, amíg valójában csak ilyen látszott tartalmak vannak benne, és akkor föltettünk valamit 5 évvel ezelőtt, ami már rég lejár, de még mindig ott van, és amúgy se találunk meg benne semmit, akkor nyilvánvalóan milyen alternatívát fogunk választani felhasználóként? Hát Google-t, a barátunkat, ahol viszont pillanatokat fogunk találni válaszokat a kérdésünkre. Tehát ez is abba az irányba fog minket tolni, hogy egy jól és könnyen használható és eredményesen támogató felületet választunk, és ne egy olyat, ami egyébként hát nem tartozik a megfelelő támogatású felületek közé, sem tartalmi gyűjtésben, sem működésében. Úgyhogy hát ez sem az elemesek, hogy mondjam, szeretett szolgáltatásai közé tartozó elem. És akkor ide tenném még, hogy ugye erre adott valamiféle próbálkozást az LXP, mint tanulási élményplatform, ami azt mondta, hogy ha te megnéztél egy tartalmat, egy videót, vagy elolvastál egy PDF-et, vagy megnéztél egy e-learning kurzust, akkor ő a korábbi tanulási szokásaid alapján, adat alapon ajánlott neked egy másikat, és ottban bízhattunk, hogy az ajánlat az elég jó lesz az érdeklődésed alapján, hogy tovább lépjél és folytasd a tanulást. Azt gondolom, hogy mára már eltelt annyi idő, hogy kijelenthetjük, hogy ezek a tanulási ajánlások, ezek meglehetősen gyenge találati arányjal rendelkeznek, tehát nem igazán váltják be hozzá fűzött reményeket legtöbb helyen. Ennek leginkább az az oka, hogy a szerencsétlen elemesekben vagy LXP-kben nincs elég adat, hiszen oda csak tanulni megyünk be, tehát arról van adata, hogy amikor bementünk oda, akkor mit csináltunk, de valójában arról nincs adata, és nem tudja, hogy a munkánkhoz milyen támogatásra lenne szükség, hol akadtunk el abban az ERP rendszerben, a rendelés feladásánál, hol nem tudtuk az üzleti rendszerben végigvinni azt a folyamatot, hol akadtunk el valamilyen tudáshiányba, mert a kérdést, amit a kolléga felé megtettünk a cseten, arról a cset platform tudja, hogy én ilyen kérdést föltettem, de az elemes nem. Tehát egyszerűen nincs beágyazva ez az elemes adatszinten a munkakörnyezetünkbe, így nem tud valójában releváns találatokat ajánlani, még ha benne is van az adott tartalom a platformban. És hát a másik probléma az pedig az, hogy nagyon jó ez az ajánlórendszer, de és ugye szokták nevezni az elemeseket vagy az LXP-ket, bocsánat, szokták nevezni egyfajta Netflix élménynek, hogy nagyon hasonlóan működik, mint a Netflix, megnéztél egy sorozatot, akkor az alapján ajánl neked egy másikat, és amit ajánl, az minél több mindent fogyasztasz, annál több mindent tud rólad, és gyakorlatilag egy folyamatos, releváns szórakozási élményt biztosít. Ez nagyon jó elmélet volt, csak a gyakorlatban nagyon gyorsan rájöttek főleg a vállalatok, hogy igazából a tanulási platformokat nem azért működtetik, hogy szórakoztassák a kollégáikat. Tehát ha ezek jól működnének, akkor meg az lenne a baj, hogy túlságosan is sok időt töltenek a kollégák. Számukra érdekes dolgoknak a tanulásával, de nem biztos, hogy ez mondjuk a munkájukban a teljesítményüket ténylegesen segíteni. Szóval az LXP-k működése is megkérdőjelezhető hatékonyságú, és egyébként nem is biztos, hogy az volna a cél, hogy itten az egyik után ajánljunk egy másikat, meg egy harmadikat, meg egy negyediket. A legnagyobb problémát az jelenti, amit feszegettem, hogy nem igazán tud beépülni a tanulás és a digitális tanulási tartalmak, meg a digitális tanulási adatok, nem tudnak beépülni a munkafolyamatba és a munka végzést támogató rendszerekbe. Hát hiszen egy munkavállalónak a tanulás az alapvetően egy eszköz, amivel megold bizonyos problémákat, vagy segítséget kap bizonyos problémák megoldásához, de a fő célja az továbbra is a munka elvégzése, és nem a tanulás. Tehát ha a mai legnagyobb kihívás a szervezetekben, és talán amiben az elemesek végképp elbuknak, az, hogy nem tudják őket integrálni gyakorlatilag abban a munkakörnyezetben, amiben az emberek, kollégák töltik a munkanapjaikat, és emiatt nem egy támogató rendszer, hanem egy ilyen hivatali adminisztratív rendszer képe rajzolódik ki a munkavállalók többségében az elemesekkel kapcsolatosan. És akkor már csak zárójelbe teszem hozzá, hogy a felületek használhatósága, tehát UX-UI szempontokból hát sok szörnyűséget látunk elemesekben. Nem tekinthetőek a leginkább, hogy mondjam, könnyen és intuitívan használható rendszerek közé felhasználói oldalon, de elmondhatjuk, hogy adminisztrációs oldalon sem feltétlenül tekinthetőek könnyen adminisztrálhatónak, egyszerűen menedzselhetőnek ezek a rendszerek. Emiatt ugye dedikált személyzetet igényelnek. Na most nyilvánvaló, hogy azok a kollégák, akik elemes menedzselnek egy-egy szervezetnél, vagy egy felsőoktatási intézménynél, vagy oktatási intézménynél, ők hát napi 8 órában ismergetik meg a funkciókat, meg a komplexitást. Ők valamennyire az egész jól tudják használni ezeket az elemeseket, de hát végül is nem arra való egy ilyen rendszer, hogy van egy elemes menedzser, és akkor minden feladatot ő végez, mert ő hirdeti meg a kurzusokat, ő állítja össze a csoportokat. Ezt jó lenne a képzésfejlesztéses kollégáknak, akik az adott programért felelnek, hogyha meg tudnák csinálni, de hát nem tudják, mert túlságosan bonyolultak és komplexek. Tehát így van egy idézőjelbe teszem, most nem látjátok, de mutatom, idézőjelbe téve van egy rendszergazdánk, és a rendszergazdához érkeznek a kérések, hogy mit kéne megcsinálni, meg mit nem kéne megcsinálni, a rendszergazda valahogy megcsinálja, és aztán a kollégák meg hát vagy örülnek, vagy kevésbé örülnek annak, ahogyan ezt sikerült megvalósítani. Úgyhogy ez a másik olyan dolog, ami szintén az elemesek, hát fogalmazzunk úgy, nem kedveltségének az okai között szerepel, hogy hát nem igazán sokan dolgoznak vele mélyen, akik mélyen dolgoznak vele, azoknak is vannak nyűgéik, de akik meg felhasználóként kezelnék, ott kifejezetten nehézkes kezelésről számolnak be a legtöbb elemesben. Természetesen ez nem az összeset jelenti, nagyon sok már-már egészen jó felhasználói felületekkel rendelkező elemessel is találkoztunk, de hát nem ez a többség és a nagyobb mennyiségű elemes a világon. És ha már beszéltünk egy picit a használhatóságról, akkor picit arról is beszélnünk kell, hogy a használhatóság ma már egyfajta mobil használatot, responsivitást is jelent. Hát ezen a téren sem állnak túl jól igazából az elemesek, mert hogy a felhasználók egyre inkább a telefonjukról, a tabletjükről és egyéb mobileszközükről szeretnék elérni a tartalmakat és használni, és hát ebben a mobil és responsív világban sem mondhatnánk azt, hogy az elemesek jól mozognának otthon, vagy otthonosan mozognának, inkább úgy fogalmazok. Az, hogy az elemesekkel valami nagyon nem stimmel, vagy legalábbis, hogy piszkálja az emberek csörét, azaz mert több éve napirenden van, hiszen kicsit az LXP-k is erre adott válaszok voltak, hogy csináljunk valamit az elemesekkel, hogy újra szexi legyen, és így legyen miért használni. De hogy ahhoz képest, hogy elég, ha csak nem egy open source megoldást választunk, egy ingyenes megoldást, és azt nem belső erőforrással menedzseljük, akkor azért vagy humán költségünk van, vagy szállítói költségünk van vele, licenszdíjaink vannak vele. Nem egy olcsó rendszer alapvetően egy elemesnek a működtetése, és ehhez képest azért nem teremt olyan sok értéket. Tehát nem is csodálom azt, hogy egyre több szervezet nyúl az ingyenes elemesek irányában, mert hát a nagy szállítók rendszerei sem tudnak sokkal többet, viszont legalább drágák. Szóval már 2017-ben volt George Burson-nek például egy olyan riportja, amiben azt nyilatkozta, hogy a hagyományos elemes már nem a vállalati tanulásnak a központja, és kezd eltűnni onnan. Hát ez ugye, ha azt adom, lassan 6 éve volt, mert több mint 6 éve. Hát ugye, és azt jelölte meg egyébként problémának, hogy a régi módi SCORM formátum, meg a tanfolyam szerű nyilvántartási funkciók azok, amelyek itt ezt megakadályozzák, de hát látjuk, hogy 6 év elteltével és az LXP hullám csillapodásával is velünk van a SCORM, és velünk vannak a tanfolyami nyilvántartási funkciók. De ha azt nézzük, hogy az alkalmazkodás itt 2017 környékén megkezdődött, és egyre több elemes szolgáltató kezdett LXP funkciókkal megjelenni, meg kezdte megpróbálni felfrissíteni a felhasználói felületeit, akkor valamilyen szintű alkalmazkodás azért történt. És ugye beszéltünk erről az LXP-nek ezt a Netflix-szerű funkciójáról, és erre is mondták egy időben, hogy olyan minthogyha az elemes szolgáltatók kiegészítenék LXP funkciókkal a rendszerüket, olyan, mintha egy tévét raknának az elemesnek a tetejére. Hát ettől még nem mentünk sokkal előrébb, de az igaz, hogy valamilyen olyan felhasználói felületbeni, használatbeli változást próbáltak a szolgáltatók megvalósítani, hogy valahogy egy kicsit közelebb vigyék a felhasználókat ahhoz, hogy akarják fogyasztani a benne lévő tartalmakat. És ebben azt gondolom én is, meg mások is, hogy nem lesz változás, tehát valamiféle felületre szükségünk lesz ahhoz, hogy ezekhez a digitális tudás tartalmakhoz valamilyen struktúrált formába egyszerűen hozzáférjünk, de nem biztos, hogy az fogja elhozni a jövőt, vagy hát a hosszú távú fenntartható hasznosságát ezeknek a rendszereknek, hogyha a felhasználói felületeit próbáljuk meg átalakítani. Az kétségtelen, hogy szexivé kéne tenni ezt a tanulást, valahogy menőnek kellene lenni ennek a dolognak, de hogy mitől menő, az már megosztott nagyon sok embert, hogy az egyik azt mondja, hogy attól menő, hogy olyan, mint a Netflix, a másik azt mondja, hogy nem attól menő, hanem igazából attól menő, hogy láthatatlanul teszi a dolgát és segít. A harmadik még azt mondja, hogy attól menő, hogyha kitalálja, hogy mire van szükségem, és nem nekem kell megkeresnem benne, vagy elmondanom neki, vagy akármilyen formátumban. És ott hagytuk abban nagyjából valahol itt az elmúlt időszakban az elemesek jövőjére vonatkozó kérdéseket, hogy hát itt van nekünk ez az úgynevezett mesterséges intelligenciánk, és itt van nekünk a mögötte álló nagy adathalmazónk, hogy hát ez a két dolog, ez viszont valószínűleg meg fogja változtatni az elemeseknek a funkcionalitását. És én azt gondoltam, hogy, és ezt is vetettem föl korábban beszélgetésekben, hogy hogyan is kéne kinézni egy olyan elemesnek, ami a jövőben tényleg értéket teremt és hasznos a munkavállalóknak, ezáltal a vállalatoknak. Az egy kicsit más megközelítést igényel. Méghozzá a megközelítést én azt gondolom, hogy valahol onnan érdemes kezdeni, hogy mi a mesterséges intelligencia valódi ígérete, a személyre szabott oktatás. Tehát az a legnagyobb ígéret, hogy neked az előzetes tudásodra, a tapasztalatodra, a éppen szükséges támogatásodhoz, a céljaid eléréséhez tud neked segítséget nyújtani. Mint egy jó tanár. Mint hogyha ott áll a hátad mögött egy szakértő, és amikor úgy érzékeli, hogy segítségre van szükséged, akkor közbelép, felkínálja ezt a segítséget, ismerve téged, nem unott és ismert dolgokkal próbál szórakoztatni, hanem azt próbálja segíteni, hogy te hogyan tudnád elérni azt a célt, amit szeretnél, ami lehet egy probléma megoldása, akármi. Ehhez viszont adatra van szüksége. És ez az első és legnagyobb kihívás szerintem az elemesek előtt, hogy valahogy be kell nekik tudniuk integrálódni abban a digitális munkakörnyezetbe, ahol az ember dolgozik, amiben a munkavállaló dolgozik. Ilyen értelemben adatokat kell, hogy kapjon, hogy miről folyik a kommunikáció az adott munkavállaló és a többiek között. Ezt értelmeznie kell tudni. Látnia kell és tudnia kell, hogy milyen üzleti szoftvereket használok, és abban az üzleti szoftverben milyen műveleteket végzek, és melyik műveletekben vagyok kevésbé járatos, melyik, amiben segítségre szorulok. És valahol ott kell lenni egyfajta segítőként, hogyha nekem segítségre van szükségem és kérdésem van, akkor tudjon válaszolni. Amíg az elemeseket nem fogjuk tudni integrálni a munkakörnyezet, a digitális munkakörnyezetnek az adatgyűjtési rendszereibe, addig valójában vakon fognak próbálkozni, mint ahogy most is vakon próbálkoznak, vagy nem próbálkoznak, hanem egyszerűen nem foglalkoznak vele, hogy valójában ki és mire akarja használni, hanem könyvtárként működnek, bemehetsz, leveted a polcra, ami kell, elolvashatod és vissza is rakhatod, ő pedig felírja a kis kockás füzetébe, hogy te ezt a könyvet ekkor elvitted, elolvastad, visszahoztad. Ja, és amúgy föltettem egy 6 kérdésből álló tesztsort is, hogy megtudjam, hogy tényleg elolvastad-e a könyvet, amit most visszahoztál. Most nyilván leegyszerűsítve, de valami ilyesmi zajlik. Ha ezt meg tudjuk oldani, hogy az LMS valamiféle adatcsere platformként tudjon működni, és bele tudjon olvasni a mi digitális munka világunkba, akkor már előrébb vagyunk, mert akkor legalább már azt fogja tudni, hogy kinek, mikor és mire, milyen segítségre volna szüksége. A következő kérdés az pedig a hogyan. Ha én tudom, hogy kinek, mikor, mire van szüksége, akkor hogyan fogom őt segíteni, tehát miként fogok rendelkezésére állni, támogatni, és milyen, és hova fogom ezt a segítséget valahogy beinjektálni, hiszen a kollégák, a munkavállalók azok az üzleti rendszerekben töltik a napjaikat, és ez így is van jól, hiszen ott végzik a munkájukat. E-mailekben kommunikálnak, Teams cseteken, vagy Zoom cseteken, vagy Slack cseteken kommunikálnak, különböző üzleti rendszerekben végzik a feladataikat, töltik fel a dokumentumokat, állítanak elő űrlapokat, és a többi, és a többi, véglegesítenek rendeléseket. Hát valahol a segítségnek, annak valahol itt ebben a munkakörnyezeti struktúrában kéne megjelennie, tehát az elemesnek el kéne tűnnie a felületének, meg kéne szűnni az elemesnek, mint felhasználói rendszer, és be kellene valahogy integrálódni egyfajta layerként ezek fölé, az üzleti rendszerek fölé, vagy bele. Valamennyire ma is megteszi ezt, hiszen az e-mail postafiókunkba küldözget leveleket, e-maileket ugye az elemes rendszer, hogy mikor jár le a határidő az előírt képzésre, hova kell belépnem, hány százalékra teljesítettem. Csak ezek a levelek, ezek nem segítő szándékú levelek, nem támogató tartalmuk van, hanem nyilvántartó meg tényközlő e-mailek, ezért is van a legtöbb ilyen elemes üzenet alapvetően spam folderbe kapásból. Na, de visszatérve oda, hogy ha be tudna integrálódni, akkor beszélgethetnénk mi az elemessel, aki gyakorlatilag egyfajta tanár, akár a Teams chaten keresztül, vagy beszélgethetnénk az e-maileinken keresztül, küldhetnék neki e-mailt, vagy ő is küldhetne nekem e-mailt, amiben benne van mondjuk egy olyan tudás, ami nekem most pont kellene. És hát nyilván ilyet akkor fognak tudni az elemesek, hogyha megfelelő mesterséges intelligencia képességekkel ruházzák föl őket, amely képes egyfajta beszélgetést folytatni a tanulóval, és megtudni, hogy mi az, amivel fog tudni ő neki most segíteni. Elő tud állítani vele bizonyos értelemben tartalmat, jellemzően legtöbbször szöveges tartalmat, vagy audiotartalmat előállít, és gyakorlatilag egyfajta segítőként, támogatóként szerepel, vagy lép kapcsolatba a felhasználóval, de ahol ő kapcsolatba lép a felhasználóval, az nem egy saját dedikált elemes felület, hanem az üzleti környezetnek a felületei, ahol a felhasználó, a kolléga van, és nem kell neki külön átlépni egy erre szolgáló rendszerbe. És akkor még így a végére egy gondolatom van, hogy bár folyamatosan vállalati oldalról beszéltem és szervezeti oldalról, azért időnként meg-meg említettem azt is, hogy vannak oktatási intézmények is, amelyek szintén jelentős számban használnak képzésmenedzsment rendszereket. Az ő esetük annyiban egy picit más, mint a vállalati oldal, hogy hát tulajdonképpen egy oktatási intézménynek a képzésmenedzsment rendszer az az üzleti főrendszere. Amikor én beiratkozok egy felnőtt képzőhöz, egy kurzushoz, a kurzusra, akkor én a kurzust teljes mértékben el tudom fogadni felhasználóként, hogy az egy rendszerben zajlik. Én nekem akkor az a célom, hogy azt a tanulási folyamatot, azt a szolgáltatást, a tanulási szolgáltatást igénybe vegyem, és tisztában leszek vele, hogy az nem a magánéletemben használt rendszerek között keresendő. Ugyanez igaz a felsőoktatási intézmények tekintetében is, azt gondolom, hogy ha valaki egy felsőoktatási intézmény hallgatója, akkor neki az üzleti rendszere, idézőjelbe tettem, most megint lehet az elemes. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy az oktatási szolgáltatásokat végző szervezeteknél az elemes felületének szemben a vállalati oldalról nem kell eltűnnie, sőt, én azt mondom, hogy ezeknek az intézményeknek nagyon-nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy egy olyan integrált felületet tudjanak létrehozni, amely könnyen használható, egyértelmű, és szívesen használják az emberek nem csak tartalomfogyasztásra, hanem azokra a közösségi, tudásmegosztó és social learning funkciókra is, amire egyébként az intézmény keretén belül amúgy személyesen, meg más csatornákon van már lehetőség. Hiszen belegondolhatunk, hogy hány olyat látunk, hogy egy felsőoktatási intézménynek az elemes rendszerében lévő fórumot használják a diákok az egymással való kapcsolattartásra mondjuk egy projektmunkán. Sokkal inkább fognak dolgozni egy messengeren, vagy valamiféle ilyen chat rendszeren, vagy netán esetleg egy Teams cseten, egyszerűen azért, mert nem igazán használhatóak erre ezek a felületek. Viszont amennyiben az oktatási intézmények profi szolgáltatásokat és digitális szolgáltatásokat akarnak nyújtani, úgy viszont nagyon-nagyon komoly investíciót kell folytatniuk, egyrészt a felületekbe, másrészt pedig az adatgyűjtő és elemző rendszerekbe, illetve abban a mesterséges intelligencia megoldásba, amely gyakorlatilag egyfajta üzleti szolgáltatást fog biztosítani a háttérben. Nem kizárólag a mesterséges intelligencia fog ilyen szolgáltatást nyújtani, de a mesterséges intelligencia és az oktatói gárda együtt fogja tudni valójában kiszolgálni a digitális csatornák segítségével a hallgatói igényeket, viszont itt a felületbe egyértelműen investálni kell, és ezt saját tapasztalatból is tudom mondani, amikor mi nagy továbbképzési rendszernek a fejlesztéséhez végeztük, akkor bizony nagyon-nagyon komoly hangsúly volt arra, hogy a képzési rendszernek a felületei azok megfeleljenek azoknak az igényeknek, amikkel ma találkoznak ezek a felhasználók akkor, amikor ők vevők, amikor ők vásárlók, amikor ők szolgáltatást vesznek igénybe for profit cégektől, és profi módon vannak kiszolgálva, mert egy oktatási intézménytől ugyanazt a digitális kiszolgálást várja el egy ügyfél, mint egyébként egy banktól, vagy mint egyébként egy kereső szolgáltatástól, vagy bármilyen más digitális szolgáltatótól. Tehát itt viszont elég komoly investícióra van szükség a felsőoktatási intézmények, oktatási intézmények részéről, és a szállítók részéről is, hogy ne legyenek restek úgy terméket fejleszteni és egy terméket bevezetni, hogy mivel egyébként ő ide fog járni, neki kötelező lesz ezt a rendszert használni, akár akarja, akár nem, ezt a rendszert fogja használni, mert egy idő után ezek az intézmények versengő intézményekké válnak, nem is olyan sokára, és a digitális térben nem csak az adott ország, vagy az adott terület intézményei versenyeznek, hanem a világ minden intézménye versenyez, és az óriási nemzetközi nagy investíciókat képes intézmények, investíciókra képes intézmények óriási versenyelőnybe fognak kerülni. És ma még gondolhatjuk azt, hogy mondjuk egy felsőoktatási intézményként egy finn felsőoktatási intézmény nem nagyon lesz partner, mert a mi vevőink többsége nem beszél elég jól sem angolul, a finnül aztán meg végképp nem, de abban a pillanatban, hogy a mesterséges intelligencia bekerül ebbe a szolgáltatási platformba, és ő magyarul fog kommunikálni a magyar ügyféllel, szlovákul a szlovák ügyféllel, románul a román ügyféllel, akkor ez a probléma már nem létezik. És ugyanez igaz lehetőségként is mondjuk egy felsőoktatási intézménynél, hogy ma lokálisan csak a helyi piacot éri el, helyi nyelven, de a mesterséges intelligencia segítségével bizony be tud szállni a nemzetközi versenybe, és meg tud célozni más országok, más nyelveken beszélő és kommunikáló potenciális hallgatóit is, ha ebbe investálnak. Szóval zárásként összefoglalva azt gondolom, hogy van mit újra gondolnunk az elemesek kapcsán, és én nagyon-nagyon remélem, hogy segített abban ez a mai adás, hogy végig gondoljátok, hogy vajon jó-e az, hogyha veszünk egy nyílt forráskódú elemest, és beállítjuk, és ráállítunk egy informatikus kollégát, hogy állítsa be, mi meg küzdünk a háttérben bele, és senki sem szereti használni, hogy ez az a stratégia, ami valójában eredménye fog vezetni, vagy az a stratégia, hogy nekiállunk, és egy rendes digitális szolgáltatási, oktatásszolgáltatási megoldást fejlesztünk, akár egyedi fejlesztésben, akár integrációban, akár szállítótól történő vásárlásban és bevezetésben. De az biztos, hogy innentől kezdve az oktatás pont ugyanolyan komplex, mint bármilyen más üzleti rendszer, legyen az egy üzleti banki rendszer, egy vállalatirányítási rendszer, és bármilyen más logisztikai rendszer, üzleti rendszerrel való bevezetésével megegyező szakértelmet, befektetést és időt igényel. Tehát akik el akarnak mozdulni, azoknak komolyan kell ezt venni, és nem elég egy kész megoldást letenni az asztalra. Remélem, hogy sok érdekes gondolatot hallottatok, és hogy elindult egyfajta gondolkodás bennetek, hogy hogyan és miként legyen az elemes a fejünkben a jövőben, és remélem, hogy hamarosan a másik podcastot is, ahol megvitatjuk ezt elemes üzemeltetőkkel és szakértőkkel is, ezt a fajta gondolatmenetet meghallgatjátok majd. Ha követitek az oldalunkat, akkor mindenképpen fogjátok majd ezt látni. Jelöljetek be a LinkedIn-en a Nitro Learning-et, és akkor ott egészen biztos, hogy meg fogjuk osztani a másik podcastot is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, szervusztok, szép napot!